tisztíts meg a szívemet. Milyen hűtlen voltam én te hozzád, de most arra kérlek, áldj kegyelmed rám. Jézus, várok rád, ó, tölts el a szellemeddel, ott, hogy életem neked éljen. Bocsáss meg hűtlenségem, hozom most feléd minden vétkem, szabadításod örömét ad nekem.
Ezt is meg a szívemet.
Tisztítsd meg a szívemet, újítsd meg az életem. Nézd, milyen ütlen voltam én te hozzád, de most arra kérlek, áldj kegyelmed rám. Jézus, várok rád, ó, tölts be most szellemeddel, ott, hogy életem neked éljen. Bocsáss meg hűtlenségem, hozom most feléd minden vétkem, szabadításod örömét ad nekem. Jézus, várok rád, ó, tölts el most szellemeddel, ott, hogy életem neked éljen. Bocsáss meg hűtlenségem, hozom most feléd minden vétkem, szabadításod örömét ad nekem.
Fel. Szívem telve van veled, drága Jézus.
Jöjj közel hát, ölelj mostán szükségem van rád,
karodó.
Karod óvát le, csak nálad vannak helyen, jöjj közel hát, ölej most át, szükségem van rád.
Szükségem van rád.
Szükségem van rád.
Nyissuk meg a Bibliánkat az apostolok cselekedeteiről írt könyvhöz. Két helyről fogok igéket olvasni. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második és negyedik, ötödik részéből olvasok igéket. Az első gyülekezetről hallunk néhány dolgot. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében a 42. verstől olvasom az igét a 47-ig, majd a negyedik rész 32. versétől az 5. rész 16. verséig. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 4. rész 32. verse. A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták azokat, az eladott javak árát pedig elhozták, és letették az apostolok lába elé, azután szétosztották mindenkinek úgy, ahogyan szüksége volt rá. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita, mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak, és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt: úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá: miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Ime azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Az apostolok által sok jel és sok csoda történt a nép között. Mindjárt a Salamon csarnokában tartózkodtak egy akarattal, de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogyha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre. Összejött a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan lelkektől gyötörteket. Ezek mind meggyógyultak. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy nevedben lehetünk együtt, ezen a helyen, az imádság házában. Köszönjük jelenlétedet, mert megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman a te nevedben együtt lesznek, te megjelensz. Szent vagy, Urunk, és ebben a szentségben kívánunk mi megújulni, kívánunk rád figyelni, kívánunk erőt nyerni. Kérünk, Urunk, cselekedj, szólj hozzánk. Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet. Szentség a gyülekezetben, ez ennek a délelőttnek a témája, délelőtti előadásnak vagy szolgálatnak a témája. És meg kell mondjam nektek azt, hogy nagyon forró ez a hely, általában az igehirdető számára, mindaz a hely, ahonnan Isten igéjét kell, Isten üzenetét kell tolmácsolja, és ezt nem lehet rutinból tenni, nem szabad, mert a szent dolgokat azt szent embernek kell mondani, és meg kell szentelje magát az ember, oda kell álljon az Úr elé, ha azt akarja, hogy Isten eszköze legyen. Ez nem könnyű dolog, de megéri. Ezt megtapasztaltam én is valahányszor, erre kértem az Urat. És azt kívánom, hogy valamennyien, akik hallgatjátok Isten igéjét, olvassátok, engedjétek, hogy Isten munkálkodjon a szívetekben, a Szentlélek által, hogy megszentelődjetek. Az Úr jelen van, és hiszem azt, hogy nem csak szavakban, nem csak azért, mert ezt mondjuk, hanem valóságban is, mert ő megígérte, és megtapasztalható, fizikailag is megtapasztalható az Úr jelenléte. Gyorsabban dobog az ember szíve, ha arra gondol, hogy itt van az Úr, eltűnnek az idegen gondolatok, szégyeli magát a bűnei miatt, mert tudja, érzi, hogy jelen van az Úr. Nagyon sok helyen, nagyon sok templomban, mondhatnám úgy, nagyon sok úgynevezett istentiszteleti helyen van éneklés, van imádság, van igehirdetés, egy szóval liturgikusan minden rendben van, de nem lehet elmondani arról a közösségről, arról a gyülekezetről, hogy szent az a gyülekezet, vagy megtalálható ott a szentség, vagy jelen van az Úr. Erről nagyon sokan bizonyságot tettek. Akik megtértek, akik bekerültek egy élő gyülekezetbe, azt mondták, azt tapasztalták az Úr népe között, az Úr tanítványai között, hogy egészen más a környezet, egészen más a légkör. Lehet, hogy először nem is tudták megfogalmazni, de később aztán rájöttek, és azt mondják, a szentség az, ami kisugárzik, amely megérezhető, megtapasztalható, mint szellemi, lelki, testi vonatkozásban. Hát kívánom, hogy ez a gyülekezet, amely most itt együtt van, és amely máskor is össze szokott jönni itt Szatmárnémetiben, és ahova mi tartozunk, ahova hazamegyünk, mindegyik gyülekezet legyen szent, és a szentség legyen megtalálható. Úgy az imádságban, úgy az énekben, mint az igehirdetésben. Ahol sablonos imádságok vannak, ahol mindig ugyanazt mondja valaki, ott van szentség? Nincs. Hát ahol nincs imádság, ott van szentség? Megkérdőjelezhető. És tudjátok, ezt sokszor feltettem ezt a kérdést magamnak, és most felteszem nektek is, másoktól is megkérdeztem már. Miért van az, hogy énekelni olyan sokszor, és olyan nagyon jól tudnak a fiatalok, de imádkozni annál kevésbé. És nem jön úgy az imádság elő a közös alkalmainkon, nem tör úgy fel a szívből, mint az ének. Hát lehet erre olyan magyarázatot is keresni, hogy ugye nincs bátorság. Énekelni, amikor közösen éneklünk, sokkal inkább van bátorság az embernek, mert ha ugye egyenként kérnénk valakiket énekelni, lehet, hogy ugyanaz lenne a helyzet, mint az imádsággal. Nincs bátorság, de miért nincs bátorság? Hát lehet azért, mert nincsenek hozzászokva. Vagy nem vagytok hozzászokva a hangos imádsághoz, a közösségben. És ezért nincs bátorság. Van egy közmondás, hogy a gyakorlat teszi a mestert. Hát, aki nem gyakorolja az imádságot, aki nem áldja Istent hangosan, nem ad hálát a kegyelemért, hangosan, a megváltásért, az Úr népe között, az Úr gyülekezetében, hát hogyan lehetne bátorsága ehhez bármikor is? Ezt gyakorolni kell. És ahogy olvassuk az első gyülekezetről, az imádkozásban egyek voltak, ez nem csak azt jelentette, hitem szerint, hogy egyszerre imádkoztak, és egyet imádkoztak, hanem azt, hogy együtt imádkoztak. És egyik is imádkozott, másik is imádkozott. Nem úgy volt, hogy csak egyesek imádkoztak, a többiek pedig csak hallgatták. Egyek voltak az imádkozásban. Egyek voltak az éneklésben, az Isten dicsőítésében, a zsoltárok éneklésében, és egy akarattal, kitartóan részt vettek, azt olvassuk az apostoli tanításban. Kell ehhez kitartás? Nagyon is kell. És aki sokszor az órát nézi, hogy milyen hosszú a prédikáció, az nem csak azt jelenti, hogy talán az illető többet beszél a kelleténél, hanem azt is jelzi, hogy ennek az embernek már elfogyott a türelme. Neki ebből ennyi elég volt. Figyeljétek meg, mit mond a Szentírás az első gyülekezet tagjairól, akik megtértek. Több mint 3000-en voltak. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben. Odafigyeltek Isten szavára, odafigyeltek a tanításra, akartak tanulni. Nem egy kötelező penzum volt, hogy na elmegyünk, itt vagyunk, meghallgatjuk, aztán utána énekeljünk, és beszéljünk egyebet. Akartak tanulni, mert úgy érezték, hogy keveset tudnak. Kedves fiatal testvérem, mennyit tudsz te a szentségről? Mennyit tudsz te az Isten tulajdonságairól? Hallottuk a bizonyságtételben, hogy amikor hazamegy a mi testvérnünk, és nagyon le van törve, elkezd imádkozni, és elkezdi dicsérni az Urat, és elsorolja a jó tulajdonságait. Tudjátok, ez nem is olyan könnyű dolog. Hogy elsorold Isten jó tulajdonságait, ahhoz gondolkozni kell. Ahhoz emlékezni kell. Ahhoz olvasni kell Isten igéjét. Hát ha felállítanánk valakit innen a teremből, és azt mondnánk, mondj el Istenről mindent, amit tudsz. Vajon hol akadnál el? 5 perc után? 10 perc után? Vagy bírnád egy fél óráig is mondani, hogy milyen a te Istened? Lehet, hogy már fél perc után megakadnál. Minden elfogy. Ugye, milyen keveset tud az ember Istenről, és minél többet tud, annál inkább adja meg magát, és azt mondja, Uram, ez még mind nem elég. Kívánok tőled tanulni, és kívánom azt valóban, hogy akik szentséget akartok megtapasztalni gyülekezetetekben, akár itt, akárhol, jöjjetek úgy a gyülekezetben, hogy tanulni akartok. Nem meghallgatni egy igehirdetést, amiről azt mondjátok, hogy na ez jó volt, ez meg nem volt jó. Ez jól esett, ez nem esett jó. Tanulni. Akarjatok tanulni. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Ahol szentség van, ott tanítás van. Ott kitartás van. Ott imádkozás van. Ott közösség van. Mondhatom úgy is, ott öröm van. Ezek mind pozitív dolgok. Az a negyedik részben azt olvassuk, hogy egység van. Erő volt, mert nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról. Kegyelem volt. Ahol szentség van, ott a kegyelem kiárad abban a gyülekezetben. És ahol a kegyelem kiárad, ahol a kegyelem átöleli a bűnös embert, onnan nem akar elmaradni. Onnan nem akar eltávozni. Megfogja az Isten kegyelme a legbűnösebb, a leggonoszabb embert is. Ha olyan szent gyülekezethez csatlakozik, vagy olyan szent gyülekezetbe tér be, ahol erő van, ahol egység van, ahol szentség van. Volt áldozatkészség az első gyülekezetben? Igen. Hallottuk azt itt a másik bizonyságtételben, hogy szentnek lenni nem csak annyit jelent, hogy bűn nélkülinek lenni, tisztának lenni. És én ezt a csakot idézőjelbe tenném, mert bár ott tartana minden fiatal, hogy ez lenne a legnagyobb baj, hogy tiszta vagyok, és hogyan tovább. Bár itt tartanák. De igaz ez. Nem csak azt kell lássa az ember, hogy meg kell tisztulni, és nem csak odáig van a keresztény élet, hogy Uram, megvallom a bűneimet, kérem a bocsánatot, és aztán utána megint nézek egyéb bűnök után. Az áldozatkészség, a lemondás, arról, ami nem bűn, arról, ami ajándék. Mert ha valaki jót cselekedhetne, és nem tehet, nem teszi, mit mond az ige? Bűne az annak, az is bűn. Ha valaki megáll, ha valaki nem teszi a jót, ha valakinek mulasztása van. És olyan jó meglátni ebben a gyülekezetben, az első gyülekezetben, a szentek gyülekezetében, hogy a szentség egyik jele volt az áldozatkészség. Egyek voltak, egységben voltak, nagy erővel munkálkodott Isten szent lelke, és ez a munka kiteljesedett az áldozathozatalban. Hogy az emberek készek voltak lemondani nem csak a bűneikről, hát az természetes, hanem egyéb javaikról is. Mert meglátták azt, hogy a másiknak nincs. Mert meglátták azt, hogy a másik szűkölködik. És ne szűkölködjön senki. Hát ami neki fáj, ami neki hiányzik, az nekem is fáj. És nem nézhetem el, hogy szenved. Lemondtak a saját javaikról. És nagyon sokszor lehet ez akadálya a szentség kiteljesedésének gyülekezeteinkben, hogy nagyon ragaszkodunk ahhoz, ami a miénk. És itt nem csak pénzről van szó, elképzelésről, elgondolásról, amiről meg vagyunk győződve, hogy az jó, azt mi találtuk ki, ez egy jó gondolat, ez egy jó terv, ez egy jó látás. Vagy bizonyos szolgálati területek, bizonyos ajándékok, ami az enyém, amit nem adok másnak, amiről nem tudok lemondani. És azt tapasztalja ilyenkor az ember, ha nem kész lemondani, még a legjobbról sem, hogy kezd megkeseredni, kezd elfáradni, kezd összeférhetetlen lenni, és nem tud egy lenni a másikkal. Hát Ábrahám, aki Istentől ajándékba kapta a fiát, Izsákot, nem tekintette óriási értéknek? Dehogy nem. És amikor Isten kéri tőle, le tudott-e mondani róla? Nem bűnről kellett lemondjon? Nem valami rossz dologról? A legjobbat, a legértékesebbet vitte az Úr elé, nem vakot és bénát. Nem amit amúgy is tudna nélkülözni az ember. Az első gyülekezetben, amely szent gyülekezet volt, és bár lenne mindegyik gyülekezetünk ugyanolyan, azt látjuk, hogy az emberek készek voltak lemondani a földjükről, a házukról, a javaikról, eladni azokat és behozni a közösbe. Készek voltak közreadni a javakat. Adja az Úr, hogy tudjunk engedelmesek lenni a Szentlélek vezetésének, amikor arra indít minket, hogy amink van, azt osszuk meg. Vagy arról készek legyünk lemondani. És tudjátok, ez nem azt jelentette, ez a lemondás, vagy az áldozathozata, hogy aki lemondott róla, az azt mondta, de én lemondok, idehozom a pénzt, de ezt tegyétek vele, vagy azt tegyétek vele. Nem azok mondták meg, hogy mit kell vele tenni. Hova hozták? Az apostolok lábai elé. Aztán akik Isten felhatalmazott követei voltak, az apostolok azok rendelkeztek. Amikor már nem sikerült nekik, mert úgy megnövekedett a munka, akkor választottak még diakónusokat. És azok segítettek ebben a munkában, a szétosztásban. Mert szeretet is volt abban a gyülekezetben. Nagy szeretet. Hogy nem volt szűkölködő, azt bizonyította, hogy ebben a gyülekezetben szeretet van. És ahol szeretet van, ott nem nehéz lemondani a javakról, és nem nehéz rábízni a gyülekezetre, hogy azt tegyenek az enyémmel, amit odaadtam, amit Isten akar. És nem mondjam meg én előre, hogy de erre, de arra. Ó, milyen ideális elképzelés ez, mondhatná valaki. Ilyen nincs a valóságban, pedig volt. Pedig van. Én hiszem azt, hogy ma is van, ahol szentség van a gyülekezetben. Akarjátok, hogy így legyen? Legyen így, mondjátok, hogy ámen. Úgy legyen. Azt is látjuk azonban, hogy az első gyülekezetben, amely gyülekezet szent volt, ott nem csak pozitív, előjelű dolgokról hallunk, és nem csak olyan szép és örvendetes dolgokat látunk, hogy imádkoznak, egy akarattal énekelnek, dicsőítik az Urat, kitartóan részt vesznek a tanításban, nem csak azt látjuk, hogy nagy erővel munkálkodik ott a Szentlélek az apostolokon keresztül, nem csak azt látjuk, hogy van áldozathozatal, áldozatkészség, és teljes a szeretet, amely szeretetben fel lehet oldódni, hanem látunk egyebet is. És most néhány dolgot felsorolok, amit kiegyeztem magamnak ebből a gyülekezetből, amiről nem szívesen szoktunk beszélni, vagy ami sokkal kényelmetlenebb hallgatni, mint azt, hogy öröm, áldozatkészség, szeretet, igehirdetés, dicsőítés, és így tovább. Nem tudom, hogy hány fiatalnak, vagy a jelenlévők közül kinek van autója. De lehet, hogy azoknál sokkal többen tudják, hogy mit jelent az akkumulátor. Két pólusa van, egy pozitív és egy negatív. És próbálja valaki csak az egyik szálat rátenni a kocsiból az akkumulátorra, be lehet-e indítani a kocsit? Nem lehet. Mind a kettő ott kell legyen rajta. Vagy mondhatnám azt, hogy a konnektorba próbáltok bedugni csak az egyik végét annak a szálnak, amit aztán működtetni akartok majd. Akár hangszer, erősítés, bármi. Működni fog? Nem. Szükség van mind a kettőre. És most nézzük meg azt a másik nagyon fontos fejezetet az első gyülekezet életéből, amit nem akartak kihagyni. És amit nem akartak úgy eltitkolni, hogy ez csúnya dolog, ez nem kellett volna, igyekezünk erről elfeledkezni. De nem, nagyon is ott van Anániás és Szapfirának az esete. Ebben a gyülekezetben azt hiszem megtalálható volt a szentségnek mindenféle formája. Szent volt ez a gyülekezet. Ez nem jelentette azt, hogy nem férkőzött volna be oda szentségtelen dolog. És tudjátok, ez ma is így van. Hogy valahol egy közösség olyan szent, hogy imádja az Urat, dicsőíti az Urat, szeretet van, áldozatkészség van, ez még nem jelenti azt, hogy oda ne próbálna beférkőzni valamiféle szentségtelenség, magatartás, beszéd, vagy egyéb formában. Nem volt kivétel az első gyülekezet sem ettől. Miért? Mert nem csak Isten volt a múltban és a jelenben is, ugyanaz, hanem az ördög is. Az ördög se változik jó irányba. Ő ugyanúgy kereste a lehetőséget, mint az első édenkertbe, az első emberpárnál, az újjászületettek közösségében is, hogyan tudhatna valami bűnt oda becsempészni, ahol tisztaság van, ahol szentség van, nosza, fertőzzük meg. És megtévesztett egy házaspárt. Ahogy az édenkertben. Hát ott csak egyet tudott megtéveszteni, mert egy volt. Itt hiszem azt, hogy sokkal többen voltak, de egy házaspárt itt is meg tudott téveszteni. és beszélt Sámuel arról a tegnap, hogy létezik álszentség. De ez nem új dolog. A hívő emberek azt mondják, ez mondhatni már természetes. Ebben a világban, nem a gyülekezetben, a világban. Hogy egyesek szenteskednek, hogy igyekeznek úgy Istent tisztelni, vagy Istent imádni, hogy bizonyos liturgiákat kialakítanak, hogy bizonyos teológiai dogmákat elsajátítanak, és rámondják arra, na, ezek a szentségek, ezt tesszük, ezt cselekedjük. Hát, ez természetes, hogy álszent magatartás. Ha nem szívből jön az, ha nem Isten fakasztja az ő imádatát, az ő tiszteletét, az ő szeretetét az ember szívéből, akkor az álszent magatartás. De itt ebben az esetben nem is úgy akarok erről beszélni, csak úgy általánosságban, hogy ebben a gyülekezetben előfordult álszent magatartás, hanem konkrétan arról a bűnről, ami itt történt. És arról, ahogyan ez kiderült. Figyeljük meg, amikor Anániás hozza az adományt. Azt olvassuk, hogy eladott egy birtokot. Hogy hány volt neki, azt nem tudjuk. Nem olvassuk, hogy minden birtokát el. Egy birtokot eladott, és abból is csak egy részt hoz, és leteszi az apostolok lába elé. Mi volt ez? Mondhatnánk, hogy álszent magatartás. Ez hazugság volt. Ez képmutatás volt. Így van. A hazugságnak sokféle válfaja van. Lehet nagyot hazudni, lehet kicsit hazudni, lehet viccesen hazudni. A hazugság az hazugság. Lehet, hogy még egyéb bűnök is voltak a gyülekezetben, nincs itt felsorolva minden, de egy konkrét bűn meg van jegyezve. Ezek az emberek hazudni akartak. Mondhatjuk úgy, nem is tudták véghez vinni egészen a bűnt. Emberek előtt hazudtak, a Szentléleknek nem tudtak hazudni. Miért? Mert ebben a gyülekezetben a bűnt leleplezték. És tudjátok, ez ma is igaz. Amely gyülekezet elmondhatja magáról, vagy amelyikről Isten bizonyságot tesz, hogy ez a gyülekezet szent, ott a bűnt nem takargatják. Ott nem úgy van, hogy a bűnt a szőnyeg alá söpörjük, ott nem arról van szó, hogy a bűnt elhallgatjuk, hogy szemet hunyunk felette, úgy teszünk, mintha nem lenne, hanem ottan leleplezik a bűnt. Kérdezhette volna valaki, vagy kérdezhetné valaki, hogy ej, ez a Péter apostol, hát nem tudta, hogy hogyan kell ezt lerendezni, a bűn dolgát. Először négy szem közt, aztán utána a gyülekezet vezetőségében, és aztán majd az egész gyülekezet előtt. Hát nem gondolom, hogy a mi tisztünk Pétert felülbírálni, vagy azt a gyakorlatot, amit volt ebben a gyülekezetben. De tanulnunk kell belőle. És lehet, hogy azért nem tudjuk így csinálni, vagy nem működik ez nálunk, mert nem olyan mértékű fokú a szentség, mint volt ebben a gyülekezetben. És különösen a kezdetén, amikor az ördögnek, mondhatni, megvolt a próbálkozás a gyülekezetet megfertőzni, akkor olyan emberek álltak a gyülekezet élén, olyan emberekből tevődött a gyülekezet, hogy egy akarattal, egységben vissza tudták utasítani, vissza tudták verni ezt a támadást. Gondoljátok, hogy az ördög abba hagyta azóta az ilyen próbálkozást? Nem. Nagyon sokszor sikerült neki. És nagyon sok sikerélménye volt az ördögnek. Ezen a területen. Támadott, és nem volt ki visszautasítsa. Nem volt ki leleplezze a bűnt. És a bűnt becsempészte a gyülekezetbe, becsempészte a hívők közé, és ahol ez megmarad, ahol nem lepleződik le a bűn, ott nem beszélhetünk igazi szentségről. Vagy ott a szentségnek csak egy minimumát, vagy némely jeleit láthatjuk. Az imádkozásban, igehirdetésben, és sorolhatnám tovább. Ebben a gyülekezetben leleplezték a bűnt, és kívánom azt, hogy minden gyülekezetünk, ahova tartozunk, az a közösség, amelynek tagjai vagyunk, legyen és működjön úgy, ahogy az első gyülekezet, hogy a bűn legyen leleplezve, és ne legyen eltitkolva, és ne legyen elhallgatva, legyen leleplezve. A másik dolog, amit megfigyeltem, nem csak azt mondja Péter, hogy te, Onániás, te hazudtál, megszállta a sátán a szívedet. Milyen kemény dolog ez, ugye, azt mondani valakire, megszállta a sátán a szívedet. Hát lehet, hogy manapság még egy hívő ember is kikérné magának. Hogy mondhat rólam valaki ilyet? Igaz, hogy megcsúsztam, igaz, hogy hazudtam, igaz, hogy vétkeztem, de hogy megszállta volna a sátán a szívemet? Hát itt igen nagy volt a baj. És mondhatjuk azt, előre eltervezték a feleségével, hogy mit fognak tenni. Előre megfontolt szándékkal elkövetett ilyen és ilyen bűncselekmény, a büntető törvénykönyvben is súlyosbító esetként jön elő a bíróság előtt. Sokkal nagyobb a büntetés. Nem véletlen bűnbeesésről volt itt szó. És Péter megmondja keményen, megszállta a sátán a szívedet. Amikor te szándékosan eldöntötted, hogy vétkezni fogsz, az nem egyszerű botlás, ott megszállta a sátán a szívedet. Ott nem te irányítod magadat, hanem a sátán irányít már téged. Milyen messze vagy attól, hogy Isten vezessen. De nem csak ennyit mond Péter, hanem azt is mondja, miért tetted ezt? Hát, ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg? Mi indította a szívedet ilyen cselekedetre? Péter megkérdezte tőle, mi volt az oka? Hogy Anániás nem tudott válaszolni, az más kérdés. De fel volt téve a kérdés, miért tetted? És tudjátok, ez nekem is sokszor kérdést jelent. Mert úgy van az, hogy Isten gyermeke, az Úr szolgája, az nem csak arra hivatott, hogy a bűnt leleplezze, amikor baj van, megmondja, hogy na ez a bűn, és nyilvánosságra hozza, hanem kíváncsi az indítékra is. Ugyan mi ennek az oka? Mi vezetett téged erre? Mert valami ide vezette Anániást. Valami miatt el kellett ezt tervezzék, hogy ők úgy fognak viselkedni, mint talán Barnabás. Hogy ne lógjanak ki a sorból, ők is vigyenek valamit, de nem mindet. Többnek akartak látszani. Nem voltak megelégedve azzal, ami volt a szívükben, szentség, lelkiség. Még szentebbnek akartak mutatkozni. Még többnek akartak látszani. Hát ne tartsuk magunkat többre, mint amik vagyunk. És akkor jó, ha az ember mélyen jár az alázatban, és nem akar többnek látszani, semmilyen szolgálatban, se igehirdetésben, hogy magamon kezdjem, se éneklésben, se egyéb szolgálatokban, nehogy többet képzeljenek rólunk az emberek, a gyülekezet. Az alázat hiánya, vajon mi lehetett a baj Anániásnál? Szorongás, kisebb rendűségi érzés, irigység, bizonytalanság, hitetlenség, hogy nem merik odaadni mindet, amit kaptak. Nem tudjuk pontosan, mi volt az indíték. De Péter azt kérdezi, miért? Mi indította a szíveteket erre? A szívedet erre? És abban a gyülekezetben, ahol szentség van, amely gyülekezet szent, ott lelepleződik a bűn, de nem csak ennyi történik, ott feltárják a bűnnek az okát, az oda vezető útat, nem csak a végeredménnyel foglalkoznak, hogy te ezt vétkezted, elkövetted, vajon mi lehetett ennek az oka? Miért van ez? Azért, hogy a bűnt meg lehessen előzni. Azért, hogy még idejében lehessen inteni. Hogy még idejében lehessen figyelmeztetni. Ó, ha így működne ez minden gyülekezetünkben, minden közösségünkben. De azt tapasztaltam, és saját gyülekezetemről beszélek, hogy legtöbb esetben akkor jön elő a bűn, amikor kiderül. Tudjátok, nem amikor leleplezzük, amikor kiderül, már a világ is mondja. Hát ez szomorú. És ha csak azzal foglalkozunk, hogy na, XY elkövette ezt a bűnt, büntetés neki, függesszük fel, ne urvacsorázzon, és ennyi, akkor az fél megoldás csak. Vagy az nem arról tesz bizonyságot, hogy mi a szentségre törekszünk. Meg kell keresni az okát. Nem ott kezdődött a baj, hogy Anániás és Szapira hazudott, vagy hazudni próbált a Szentléleknek, hanem már sokkal korábban. És tudod, lehet, hogy te is, kedves fiatal testvérem, megdöbbensz akkor, amikor elköveted a bűnt, és utána azt gondolod, hogy tehettem én ilyet? Hát folytasd tovább a kérdést. Mi volt ennek az oka? Hol kezdődött a baj? Nem a konkrét bűncselekménynél, hanem a szív indulata, kívánsága ott. Milyen volt már akkor, korábban? Hogy nem ítélt már meg akkor téged a Szentlélek? Vagy ha megítélt, miért nem engedelmeskedtél? Lehet, hogy már elkövettél korábban egy bűnt, az engedetlenség bűnét? Tegnap este valóban nagyon jó alkalmunk volt itt ebben a szobában, ahol együtt voltunk, és azt lehetett tapasztalni, hogy akik megvallották a bűneiket, azoknak fájt is a bűn, és sírtak, mert nagyon-nagyon szorította a szívüket, és jó dolog az, amikor fáj az ember szíve a bűn miatt. Jó dolog, amikor tud sírni az ember a bűnei miatt. De most nekik is mondom, és magunknak is. Valahányszor bűnbánattal jövünk az Úrhoz, és elhisszük, hogy ő megbocsátotta a bűneinket, azt olvasjuk, hogy ő nem emlékezik meg róla, ő többet nem foglalkozik azzal a bűnnel. Soha nem hányja a szemünkre, de mi soha se felejtsük el. Soha se felejtsed el, és kezdjék gondolkozni azon, hogy mi vezetett téged ahhoz, a bűnhöz. Amiért most bocsánatot kértél, hogy ezentúl megelőzt. Mert az egészséges gyülekezetben, ahol szentség van, ott nem csak a bűnnek a kezelése folyik, hanem bűn megelőzés is. Ha ezt a társadalomban így már kinyilvánítják a rendőri és egyéb szervek, akkor miért nem működhetne így gyülekezeteinkben? Feltárni az okát a bűnnek azért, hogy tanuljunk belőle, hogy máskor ne essünk bele. Elrontottunk valamit? Vakállatot, hibás állatot hoztunk az Úr oltárára? Megítélt az Úr? Mi volt ennek az oka? Gondolkozzunk rajta, hogy még egyszer ne forduljon elő. Mert nem normális, nem természetes dolog az, hogy alkalomról alkalomra ezzel szembesülünk, ezzel a bűnnel, vagy azzal a bűnnel, és ugyanúgy meg kell valljuk. És kell kérjük a bocsánatot. Ez ilyen libikóka, egyszer fenn, egyszer len. Ilyen magatartás. Ez nem szentség. Azt olvassuk, hogy amikor kérdőre vonta Péter apostol Anániást, hát Anániás nem bírta elviselni ezeket a kérdéseket, nem bírta elviselni a bűn súlyát, és azt kell mondjam, a szentség jelenlétét. Én nem azt mondom, hogy Isten büntetése volt rajta. Nem is mondanám azt, hogy megverte az Isten, vagy úgy se akarok fogalmazni, hogy Isten ítélete lecsapott rá. Egyszerűen a bűnös ember nem bírta elviselni a szentség jelenlétét. Amikor közel került a szentséghez, a szentek közösségéhez, amikor a szentlekkel szembe találkozott, megsemmisült. És veszélyes dolog. Veszélyes dolog, óva intek mindenkit. Ha nem tiszta a szíve, messze kerülje a szent helyeket. Kerüld a szent emberek szoros közelségét, ha nem tiszta a szíved, ha álnokság van a szívedben, kerüld, mert lehet, hogy megmented az életedet. De ha te veszed magadnak a bátorságot, a szentek közösségébe befurakodsz, elmész a végsőkig, a képmutatásban, gondolod, hogy ki fogod bírni a Szent Isten jelenlétét? Nincs olyan ember, nincs olyan teremtmény, aki bűnnel együtt megállhatna Szent Isten jelenlétében. Csak a tiszták. Keresd a kegyelmet először. Keresd a bűnbánat helyét. És lesz szabadulás. A szentek közösségében, a Szent Isten jelenlétébe kerülhetsz. Ó, bárcsak ezt megtapasztalnánk minél többször. Meg kell mondjam nektek azt, hogy nem mindig tapasztaltam, és nem mindig tapasztalom. De örülök annak, amikor a Szentlélek olyan közelségébe kerülhetek, mert megtisztította az Úr, mert akik velem vannak, mert akikkel együtt voltunk, mert megtisztította az Úr, hogy kézzel fogható volt a Szentlélek jelenléte, és mi nem féltünk tőle, de örülni örültünk. De az is igaz, hogy másod nem volt. Hogy ezt lehet úgy is fogalmazni, hogy Isten szentsége nem jelenik meg ott, ahol van hiányosság, ahol van bűnhöz való ragaszkodás, ez is igaz. De úgy is lehet, ahol szent emberek vannak. Megszentelt emberek. Oda nem fér oda. Lehet nem is kívánkozik, nem mer, nem férhet oda. Más bűn. Ezt látjuk itt Anániás esetében. Nem bírta ki. Hát, ha kibírta volna, akkor következett volna, gondolom, a fenyíték, a gyülekezetből való kizárás, és kevesebb merészségért látjuk és tapasztaljuk ezt az apostoli levelekben, hogy ez működött. Nem csak a bűn leleplezése, nem csak a bűn okának a feltárása, nem csak a kérdőre vonás, hogy miért tetted, hanem az intés, a fenyítés is. Ez megtalálható volt az első gyülekezetben, és megtalálható kell legyen a ma gyülekezetében, ha azt akarjuk, hogy a mi gyülekezetünk szent legyen. Ügyelni kell a szentségre, ha megvan. Ha nincs, nincs mire ügyelni. De figyeljétek meg azt, hogy az első gyülekezetről azt olvassuk, hogy senki nem mert hozzájuk csatlakozni. Nagy félelem támadt a gyülekezetben, amikor azt látták, mi történt Anániással, a feleségével, mert a felesége ugyanúgy bűnbe esett, ugyanúgy megáltalkodottan hazudott. Mindjárt elteltek nagy félelemmel, az egész gyülekezetet eltöltötte nagy félelem. Hát milyen félelem ez? Mindenki elszalad? Mindenki elmenekül? Nem, nem. Féltek bűnt elkövetni. Szerintem nem Istentől féltek. Nem Istentől akartak menekülni, hanem a bűntől. És bűnt féltek elkövetni, vagy bűnt féltek hordozni a szívükben. Most azt kérdezem tőled, kedves fiatal barátom, lehet, hogy nem nevezhetlek testvéremnek még. Vagy testvérem. Mindkét csoporthoz szól. Most van-e bűn a szívedbe? Nem félsz attól, hogyha Isten szentsége kiáradna ezen a helyen, hogy nem bírnád elviselni? Akarsz bűnt hordozni a szívedben? Az életedben? A szentek közösségében? Igen, veszélyes dolog imaházba járni a szentek közösségében, mert nem tudod, hogy mikor milyen messzire fogsz kerülni. Mikor milyen közel fog jönni hozzád az Isten. És ha te nem akarsz a bűntől megválni, ha te a bűnt a szívedben melengeted, ahhoz ragaszkodsz, igen veszélyes helyre jössz. Félsz-e bűnt elkövetni? Vagy megvan hozzá a bátorságod? De nincs bátorságod imádkozni. Mi a kérdés? Mi a válasz neked? Az egész gyülekezet eltelt félelemmel, és senki nem mert hozzájuk csatlakozni. Ki közül? Mások közül. Akiknek nem volt hitük, akik nem születtek újjá. Amikor a reformáció elkezdődött, azért kezdődött el, mert felismerte Luther, és még sokan felismerték azt, hogy itt ez a gyülekezet, ez az egyház már nem szent gyülekezet, nem szent egyház. És aztán sok mindent kihordtak a templomokból, ami nem odavaló volt, szentségtelen dolog volt. Sok egyébtől, liturgikus elemtől is igyekeztek megszabadulni. És tudjátok, azt látom, hogy nekünk is ezt kellene tenni. Néha az az elképzelésem, hogy jobb lenne csak a puszta négy fal között lenni a gyülekezettel. Minden egyéb nélkül. Néha már az is megfordult bennem, hogy jó lenne csak csendbe lenni. Jöjjön össze az Isten népe, és legyen csendbe, csak imádkozzon. Mert annyi mindent be tudunk cipelni, még a bűnön kívül is az Úr házába, amitől meg kellene szabadulni, hogy Isten szent lelke kiáradjon, hogy az az egység, az az öröm, az az erő megtalálható legyen gyülekezetünkben, gyülekezeteinkben, ami volt akkor az első gyülekezetben. Működött. Hát voltak jelek, voltak csodák, voltak gyógyulások. Hogy ez nincs ma, sok helyen vagy olyan mértékben, mi ennek az oka? Nem olyan szent a gyülekezet. Nem olyan a szentek közössége. Nem olyan fokú a szentség. De ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne. A mi gyülekezetünk, az én gyülekezetem, a te gyülekezeted, ne lehetnék én, ne lehetné te olyan szent, hogy Isten kegyelme kiáradjon. Ez nem jelenti azt, hogy nincs lehetőség a változásra. De igen, és szól Isten igéje, ezen a napon is, figyelmeztetés int, lehet, hogy leleplez téged, nem nyilvánosan itt mindenki előtt van kimondva a bűnöd, de Isten szent lelke megítéli azt a bűnt, ami a szívedben van. Lehet, hogy elkezdtél már félni tőle. Lehet, hogy kényelmetlenül érzed magad. Ez nagyon jó. És én szoktam azt is kívánni egyeseknek, akik eljönnek a gyülekezetbe, hogy érezzék rosszul magukat. Nem azoknak, akik újjá vannak születve, nem azok, akik békességben vannak, hanem akiknek bűn van a szívükben. Az nem érezheti jó magát. És nem baj, hogyha rosszul érzed magad. Nem baj, hogyha kényelmetlen számodra az igazság. Ez is annak a jele, hogy Isten foglalkozik veled. Hogy Isten valamennyire közel jött hozzád, és örülj annak, hogy nem olyan közel, hogy ne bírt ki a jelenlétét. De hív az Úr Jézus. És ha a bűntől meg akarsz válni, ha a bűnt ki akarod tenni a szívedből, ha kívánsz a Szent Isten jelenlétébe kerülni bűn nélkül, megtisztulva, ha szent akarsz lenni, ha kívánod, hogy szent legyen az egy gyülekezeted, ha nem akarsz akadály lenni gyülekezetedben, a szentség útján, akkor itt a lehetőség arra, hogy kitedd, ami a szívedben van. Itt a lehetőség arra, hogy megvald, ami benned van, hogy ne Isten leplezzen le nyilvánosan. Hogy ne az ördög gúnyolódjon feletted, rajtad, mutogasson rád, messziről, Isten előtt vádoljon. Itt a lehetőség. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te olyan sokat tettél azért, hogy a te néped, a te gyülekezeted szent legyen, a te tested tiszta legyen, az téged dicsőítsen, hogy azt igazán felmérni nem tudjuk. Mert a szentségből, a dicsőségből jöttél le a szentségtelen bűnös földre, és 33 évig, és még azután is tudtad viselni, tudtál szenvedni, és amikor már nem lehetett a bűn súlyát elhordozni, azt mondtad, elvégeztetett. Értünk folyt a vér, értünk haltál meg, hogy mi szentek legyünk. Nem érdemeltük meg, és nem érdemeljük meg ezt a nagy kegyelmet, amely kiáradt, és most is megtapasztalható. Úr Jézus, én is már sokszor, nagyon sokszor átéltem, hogy megújítottál ingyen kegyelmedből. Olyan jó az megtisztulni, megszentelődni, amikor szent lelked kiárad bennem. De azt is megtapasztaltam, hogy nem csak bennem, hanem másokban is. Közösségekben, akár kisebb vagy nagyobb helyen is kiáradt a te lelked, és akkor megdicsőült a te neved. Nem is tudom, Uram, merjem ezt kérni. De mégis, nem önmagunkért, hanem miattad kérem. Érintsd meg a szívünket. Légy kegyelmes hozzánk. Úr Jézus Krisztus, amikor a kereszten voltál még, azokért is imádkoztál, akik gúnyoltak. Bocsánatot kértél a számukra. Olyan jó, hogy közben jársz az atyánál, érettünk a te gyülekezetedért, amely lehet, sőt biztos, hogy nem mindig tiszta, nem mindig szent, és ezért élhetünk még, mert nagyon szeretsz, mert nagy a te kegyelmed. Kérjük, Urunk, hogy cselekedj most bennünk. Szent lelked által leplezd le a bűnöket, Uram, mert nem kívánjuk azt takargatni, nem kívánjuk azt őrizgetni. Szent gyülekezetben akarunk élni, ahol a bűn a felszínre jön, ahol a bűntől meg lehet szabadulni. Ó, Urunk, áraszd ki a bűnbánat szellemét, és kérünk, hogy tárd fel a bűnök gyökerét. Mutasd meg nekünk, Urunk, hogy miért van bűn gyülekezetünkben, gyülekezeteinkben, és hogyan lehet máskor azt elkerülni. Add, Urunk, hogy tanulni tudjunk, és tanulni akarjunk tőled folyamatosan, hogy növekedjünk a hitben, növekedjünk a szentségben. És légy kegyelmes hozzánk, Úr Jézus Krisztus, amit hozunk, ha két pillér is, az legyen megszentelve. És ne a felesleget, a legjobbat, azt adjuk neked. Legyünk készek lemondani mindenről. Segíts ilyen áldozathozatal, és óvjál meg minket a képmutatástól, a hazugságtól, minden egyéb alakoskodástól, szolgálatnak látszó tevékenységtől, Urunk, óvj meg minket, őrizd meg minket, szenteld meg a te népedet, szentelj meg valamennyünket, egyen-egyenként. Most pedig azt akarom kérdezni tőletek, van-e olyan valaki a jelenlévők között, aki azt tapasztalta, hogy Isten szent lelke megszólította és rámutatott egy bűnre az életében, ami ott cipelt a szívében és egészen idáig is még nem szabadult meg tőle. Ha van ilyen valaki, aki ezt megtapasztalta és eldönti magában, hogy nem kíván azzal a bűnnel együtt élni, kívánja megvallani azt a bűnt, kíván elszakadni tőle, kívánja ő leleplezni saját magát az Isten előtt, hogy ne Isten leplezze le, az álljon fel, és ezzel jelezze, igen, Uram, én leleplezem magamat. Igen, Uram, én nem akarom a bűnt hordozni. Igen, már van valaki, van-e még valaki, aki kegyelmet akar nyerni? Igen. Aki a bűntől meg akar szabadulni, van-e még valaki, aki a bűnt ki akarja tenni a szívéből, mert szentté akar lenni? Van-e még valaki? Igen, a karzatban is vannak. Igen, vannak-e még valakik? Engedd, hogy Isten szent lelke munkálkodjon benned. Nem baj, ha félsz. Nem baj, ha rosszul érzed magad, kényelmetlenül. Úgy szabadulhatsz meg a rossz érzéstől, a félelemtől, ha megvallod a bűnt. Van-e még valaki, aki le akarja leplezni magát az Úr előtt? Itt vagyok, Uram. Felállok, vállalom. Azt mondom, bűn van az életemben, és meg akarok szabadulni tőle. Van-e még valaki? Igen. 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 Vannak. Mondhatom úgy, háromféle ember lehet ebben a teremben. Akik már megszabadultak a bűntől, akik úgy készültek erre az alkalomra is, hogy megtisztították magukat, úgy vannak itt, és azért ülnek, hajtják meg fejüket. Vannak olyanok, akik felismerték, meglátták, hogy bűn van az életükben, és nem kívánják tovább hurcolni, ezért álltak fel, és vannak olyanok, akik nem akarták meglátni, vagy nem akarják megvallani. Van-e még valaki? Még kérdezem. Szól a kérdés. Ne maradj ülve. Lehet, hogy az életedet mented meg ezzel a felállással. Ki tudja, ad-e Isten még alkalmat neked? Van-e még valaki? Igen. 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 Uram, kegyelmes vagy. Te megkegyelmezel azoknak, akik eléd állnak, akik megtisztulni akarnak. Van-e még valaki? Igen. Vannak. Egyre többen. Ugye? Kegyelmes az Úr. Szent az Úr. És jó dolog a Szent Isten elé állni. Azzal a reménnyel, hogy ő kegyelmezni fog és megbocsát. Úr Jézus Krisztus, te látod azokat, akik felálltak. Látod azokat, akik meg akarják vallani a bűnt, akik leleplezik magukat előtted, és nem akarnak bűnnel együtt élni, gyülekezethez tartozni, a te népedhez, hanem szentek akarnak lenni. Ó, Uram, olyan jó hozzád jönni, olyan jó tudni, hogy nem taszítod el a bűnös embert, amikor bocsánatért könyörög, a töredelmes és bűnbánó szívette nem veted meg. Kérlek, add a bizonyosságot testvéreim szívébe, hogy kegyelmet nyertek. Kinyújtottad kezedet, megérinted a sebzett szíveket, megbocsátod a bűnt, és azt mondod, eredj el, és többé ne vétkezz. Köszönjük, Urunk, hogy ebben bízhatunk, erre várhatunk, mert megteszed. Légy áldva és felmagasztalva. Amen.